Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg advent negyedik vasárnapi istentiszteletünket a szép énekünkkel, ami a székeken található. Drága advent, köszöntünk, lelkünk téged esengve vár a 487. énekünk dallamára. Remélem mindenkinek van ilyen papírja, hogyha nincs, akkor kérem, hogy osztogassanak szét. Addig a gyülekezet foglaljon helyet, amíg mindenkinek jut valamilyen énekszöveg, hogy nehogy annélkül próbáljuk elénekelni. De hát ez negyedik vasárnapja, énekeljük, talán énekeskönyvben is megvan. Tehát drága advent, köszöntünk! Meg a gyülekezet a hirdetéseket. A gyülekezeti karácsony ünnepünket mindig a Szentestéhez legközelebb eső vasárnap szoktuk tartani, így ezen a vasárnapon. Délután 4 órakor tartjuk a gyülekezeti karácsonyunkat, ahol a gyermekek készültek, felnőttek, nagyon sokat foglalkoztak ezzel a műsorral, és érdemes eljönni és megnézni, és meghallgatni mindazt, amivel ünnepelni szeretnénk Jézus születését. Lesz zenekar, lesz énekkar, lesznek szavalatok. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó díszletek készültek. Több dimenziós készletek, díszletek, majd még ha meg lesz világítva, akkor még szebb lesz. Úgyhogy igen, ígéretes lesz ez a délutánunk. A gyermekek még egy próbát kell, hogy tartsanak délután 3 órára, kérem, hogy a szülők hozzák el a gyermekeket. De még most a gyermekisten tisztelet ideje alatt is a gyermekek tudnak készülni. Most kérjük a kedves szülőket, hogy ne kísérjék le a gyermekeket, mert most már tudják az utat, hogy hova kell lemenni, és már megszokták a kis közösséget is. Viszont a gyermekek az istentisztelet után feljönnek, és akkor ismét a család egyesülés megtörténik. Tehát egy órát kell a gyermekek függetlenül kibírni, illetve közben Isten igéjét hallgathatjuk. A ma délután 4 órakor levő ünnepségünk, karácsony ünneplésünk keretében szeretett vendégség is lesz. Megköszönjük a testvéreknek, akik már most hoztak süteményt, és hogy délutára még hozhatnak süteményt, ezt kérjük tőlük. Most az istentisztelet után énekkari próbát fogunk tartani. Kérjük az énekkarosokat, hogy maradjanak itt. És majd a férfi szólamok képviselőit, vagy énekeseit kérjük, hogy a termet rendezzék át, tehát az ablak alá helyezünk majd 3 padot, és a székeket megfelelőképpen összehajtjuk. És még előttünk van egy hét, a Szent Estéig, amikor is a 2 hétköznapi alkalmunknak a részvevői saját kis karácsonyi ünnepet is tarthatnak, így kedden 7 órakor a keddestére járunk, és csütörtökön 5 órakor a csütörtöki biblióra tagjai. Szentestén 24-én 5 órakor tartunk majd Isten tiszteletet. Erre várjuk a kedves gyülekezetet. Karácsony első és másodnapján 10 órakor lesz Isten tisztelet, amikor az Úrnak szent asztalát majd megterítjük. A kijáratnál találunk egy perselyt, az adományok perselyét, erre a karácsonyi adományainkat, ebbe a karácsonyi adományokat helyezhetjük, amikkel a költségeink járnak, azokat szeretnék fedezni. Megkérem a gondolkodót, hogy a fűtés kicsit kapcsolja lejjebb, mert úgy érzem, hogy elég meleg lesz itt, mert sokan vagyunk, és bemelegítjük a termet. Most megkérlek, kedves gyermekek, akik készültök majd a szerepre, hogy álljatok fel, és elmondjuk az imádságot. És utána majd lementek a vezetőkkel együtt a terembe. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezess a lelkünket, szent lelket ereje, növelje hitünket. Amen. Mi pedig énekeljük a 301. dicséretünk első 5 versét, a 301. énekünk első 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, új világosság jelenik, ó tévejgés csendesedik. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldás az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, édesatyánk, hogy ismét adventben vagyunk, hogy adventet ünnepelhetünk, és ima advent 4. vasárnapján is összegyülekeztünk, hogy emlékezzünk a te eljöveteledről. Az elsőről, amit olyan csodálatos módon elkészítettél, amikor az Úr Jézus karácsonykor elküldett hozzánk erre a világra, és ugyanakkor gondolunk a második jöveteledre is, amikor majd eljössz az ég felhőjével, és minden szem meglát téged. És köszönjük, hogy a mi életünkben is vannak ilyen személyes megtapasztalások, amikor eljöttél, és egész közel jöttél hozzánk. Köszönjük azokat a csodálatos eseményeket, amikor közelebb voltál hozzánk, vagy úgy éreztük, hogy közelebb vagy hozzánk, mint különben. Egy-egy bajban, amikor téged segítségül hívtunk, ott voltál. Amikor eszünkbe jutottak azok a nehézségek, amik miatt aludni se tudtunk, és amik gondunkat rád vetettük, és íme békességet adtál mi nekünk. Amikor kórházban voltunk, és műtét előtt álltunk, és te ott voltál, és meggyógyítottál bennünket. Te irányítottad az orvosok kezét. Amikor a diákként ott voltunk előtted, és kértük, hogy segíts a feladatok elvégzésében. Amikor a munkahelyen megoldhatatlannak látszó kapcsolati zavarok támadtak, és te segítettél azokat rendezni. Amikor koporsó mellett álltunk, és vigasztalásra volt szükségünk, és odaálltál mellénk, és te adtad nekünk a lelki erőt, és azt, hogy tovább tudjunk jönni az úton. És amikor úgy láttuk, hogy sötétség vesz bennünket körül, akkor beteljesedett rajtunk is az, ami megvan írva, hogy a nép, amely sötétségben jár, vala lát nagy világosságot, és fény ragyog fel felettük. Köszönjük tehát azt, hogy amikor egész közel jöttél hozzánk, és felragyogott számunkra a te fényed, és megtapasztaltuk a te jelenlétedet. És köszönjük a gyülekezeti alkalmakat, hogy ezen a helyen olyan hatalmas dolgok történtek a mi lelkünkkel, hogy ezen a helyen olyan dolgokat megjelentettél nekünk, amiket soha meg nem ismertünk volna. Amikor ezen a helyen elmondtad nekünk az üdvösség útját, hogy hogyan jutunk el te hozzád, hogy hogyan szabadulunk meg a bűneinkből, és megmutattad, hogy hogyan szabadulunk meg a sátán rabságából, hogy lehessünk szabad emberek, a te teremtményeid és a te általad újjá teremtett emberek, akik szeretnék már úgy élni, hogy te szeretnéd. Köszönjük neked Krisztust, édesatyánk, köszönjük, hogy róla neveztetünk keresztjének. Köszönjük, hogy az ő követői lehetünk. Kezedre tesszük a mi életünket. Kérünk téged, nehéz dolgainkat eléd hozzuk, légy segítségül nekünk. És kérünk, Urunk, most, amikor készülünk a karácsony ünneplésére, akkor készítsd ezeket a drága gyermekeket is arra, hogy jól tudjanak felkészülni, és majd bátran és félelem nélkül tudják elmondani azokat a kis bizonyságtevő szavakat és verseket. Legyél azokkal, akik készítik őket, akik annyit fáradoztak, hogy szép legyen a mi karácsony ünnepségünk. És kérünk, most legyél közöttünk, ígéd és szent lelked által. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Zsoltárok könyvében, a 40. fejezetben, a 4. és azt követő versekben, a 8. versék bezárólag. A megnevezett szent helyen, a Zsoltárok könyvének 40. részében, a 4. és azt követő versekben így szól az ige. És új éneket adott a szájamba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád, hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Véres áldozatot és étel áldozatot nem kedveltél. Füleimet felnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Akkor azt mondtam, ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem. Kedves igehallgató gyülekezet, új szószéken van. Ez is a délutáni karácsony ünnepre készült. És még úgy gondolom, egy darabig itt is marad, és egyik vasárnap, talán új év napján majd, vagy egyik vasárnap ennek a mélységes szimbolikájáról fogok szólni. Nem tudom, hogy ki gondolt ezt végig, a délutáni szerepből vett idézet ez, vagy onnan levő kép, ez ennyit elárulhatok ebből a délutáni programból, hogy ez délután is itt marad, és ennek a kősziklának, ami fontos szerepe, jelentős helye van itt a színdarabban, és így a gyülekezet életében is. De aki ezt kitalálta, aki ezt a kis szerepet megírta, a forgatókönyvet rögzítette, egy keresztény gondolkodó volt, az egész biztos, mert ennek igen mély jelképes üzenete van a beszélgetés kősziklája, eleve a kőszikla, és nem a Péterről van ez a kőszikla elnevezve, mert a kőszikla Krisztus volt. Amikor Jézus azt mondta Péterről, hogy kőszikla vagy, akkor azt mondta, hogy kő darabocska vagy, aki a nagy kősziklához tartozol. Más a görög szó. A Petra az a nagy anyakőszikla. A Petrosz az még egy kis kődarab. Ami akkor jó, hogyha rajta van a nagyon. Ha nincs, akkor nem sokat ér. A kősziklá tehát nem Péter. Krisztus a kősziklá. Nagy izgalmas. Tudnék, Pál azt mondja, a korintusi levélben a kősziklá Krisztus volt. És hogyha még bele gondolunk abba, hogy volt egy olyan történet is, de hát nem akarom elmondani, mert azt a későbbi prédikációt, ami arról szól, hogy és szólj a kősziklának. Az Úr azt mondta Mózesnek, hogy szólj a kősziklának. Egyre nagyon mélységek tárulnak. Summa-summarum, ennek mély szimbolikája van, ezért nagyon szívesen beszélek ezen a szószéken. A másik, ami érdekesség, talán látták, hogy egy könyvtekercsen jöttem be. Egy könyvtekercsen jöttem be, ide a gyülekezetbe. Régen nem csak olyan könyvek voltak, mint a mi könyveink, hanem így lehetett ezt forgatni. Ezek voltak a régi bibliai kéziratok, és ezekben rögzítették Istennek az akaratát, üzenetét. És semmiképpen nem azért hoztam ezt ide, hogy visszatérünk a zsidó szokásokhoz, mert mi azokat nem kell, hogy kövessük. A római egyház ezeket követi, mert a ószövetségi papok ruhája pont olyan, mint a katolikus papok ruhája, meg a pápa ruhája. Tehát ők az ószövetséget folytatják a napi áldozattal is, mi nem, ez tőlünk távol áll. Már csak az is, hogy a könyvtekercs nem egy ilyen régi zsidós hagyomány, hanem tudnék, ha az lenne, akkor fordítva olvastam. Mert a könyvtekercset ellenkező irányból kell olvasni. Tehát a héber szöveget nem balról jobbra, jobbra balra vissza kell olvasni. Én pedig ezt rendesen magyar betűkkel írtam. Egész egyszerűen a magyarázat, ilyen leburálóféle papíron dolgoztam, ami a régi számítógépnek egy ilyen nyomtató papírja, ami olyan hosszú, hogy a Vonás utcát is végigérni. Hát így 10 oldal lett belőle. És nem vágtam szét, mondom, hát egyszerűbb, akkor két fogantyút ragasztok rá, és akkor meg lesz a könyvtekercs, és így tudom valamit szemléltetni, tudnék, az a textusom, hogy a könyvtekercsben írva van felőlem. És ez egy olyan különleges mondat, ami Krisztus előtt 1000-ben elhangzott, és azóta is számtalanszor elhangzik, hogy a könyvtekercsben írva van felőlem. Így van a szövegben, hogy akkor íme mondtam, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy ezt kimondta. Ki az, akiről a könyvtekercsben írva volt? Krisztus. Ami megváltunk az Úr Jézus. Tudnélik, ez a 40. Zsoltár, amit felolvastam, otthon érdemes elolvasni a Zsoltár a könyvének 40. részét. Ez a 40. Zsoltár, ez egy messiási Zsoltár. Sokféle Zsoltár van, vannak messiási Zsoltárok, ahol kifejezetten a Krisztusról van szó, és ahol Krisztus megszólal. És ez a Zsoltár itt megmutatja a Szent Háromság Isten belül egy titkos kapcsolatot, az Atya és a Fiú kapcsolatát is. És azt olvassuk itt a negyedik versben, hogy új éneket adott a számba. És itt a Messiás mondja azt, hogy egy új éneket adott az Atya a számba. Az isteni szeretet közösségben egy újabb ajándékot ad az Atya a fiúnak, és a fiú ad ajándékot az Atyának és a Szentlélek, és egy csodálatos belső egység, ahol az egymás szeretete és egymás iráti szeretet és az ajándékozás az állandó. Így most az Atya egy új éneket adott a számba, mondja a Messiás. Az Isten dicséretét. Utána azt is olvassuk, hogy ezt sokan látták, hallották, és velem együtt mondták ezeket a szavakat. Itt a Messiás azt mondja, hogy nem vagyok egyedül. Mert hogy az új éneket odaadta a számba, ennek a strófáit nem csak én fogom mondani, hanem mások is fogják mondani. Olyanok, akik a megváltás útján járnak, akik az üdvösség útját megismerték. Tehát itt a Messiásnak adott új énekről van szó, ami azzal kezdődik, néhány strófája van. Elkezdődik azzal, hogy sokat tettél, Atyánk, mi érettünk. Próbálnám felsorolni és megszámlálni, de sokkal többek, mint hogy azokat el tudnám most mondani, mert amikor a fiú elkezdi az Atyát dicsérni, akkor szinte végére lehet mehetetlen azoknak a sor, amit felsorolhat. És amikor azok, akik Krisztushoz tartoznak, akik Isten gyermekei, akik valóban keresztjének, hogy végignézik az életüket, és elkezdik felsorolni, hogy mi mindent tett az Isten mi velünk. Hogy gyermekkorunktól fogva, hogy mennyi jó ajándéka vett bennünket körül, hogy hányszor megsegített, hányszor megszabadított, és hogy mennyire szeret bennünket az Isten, noha mi nem szerettük őt igazából, és talán most is a szívünk iránta való szeretetlenséget sugal, de ő mégis szeret bennünket. Elkezdenünk felsorolni az jó téteményeit, akkor ez a kifogyhatatlanok. Többek, mint sem, hogy felsorolhatnám. Sokat tettél, Uram, mi érettünk. Ez az első. A második strófában, az új ének második strófájában valami kiderül. Valami kiderül, és ezt szeretném most hangsúlyozni, és ez a hangsúlyos mi nálunk tényleg ebből a igehirdetésben, hogy valami menet közben kiderült, hogy ételáldozatot, illetve véres áldozatot, ószövetségi áldozatot nem kedveltél. Ez derült ki. Ezt olvassuk, hogy véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél. És égő áldozatot sem kedveltél. Ez mostan kiderült. Ez egy törés áll be a kijelentésben. Semmiképpen sem. Nem. De egy óriási változás áll be valahogy. Isten és a népe közti kapcsolatban. Hiszen eddig be kellett mutatni az áldozatokat. Eddig véres áldozatra volt szükség, Isten parancsolta, hogy egy bárányt meg kell ölni. Ha sorba veszed, csak néhányat. Hogy Ádám és Éva mezítelensége ne látszódjék, Isten bőrruhát adott nekik. Ehhez az írás magyarázók szerint egy bárányt kellett megölni, hogy őket be tudja fedezni és be tudja takarni. Amikor Ábel Isten elé járult, hogy kedves lehessen ő előtte, akkor bárány áldozatot vitt. És ennek az volt a lényeg, az volt a magyarázata, hogy miközben azt a bárányt megölték és föltették az oltára, azt mondta az ember Istennek, Istenem, bűnös vagyok, és megkérem, hogy büntess engem. De helyettem ez a bárány hal meg. És Isten elfogadta helyettes áldozatot. Tehát Isten rendelt a véres áldozatot. Amikor Ábrahám és az ő fia Izsák ott állnak a Mória hegyén, Izsákot meg kellene ölni, de ezt csak egy kosnak a végetését hallják, és íme ott van egy kos a szarvánál fogva, fölakadva egy tövises bokrot, az a kos halt meg, az lett az égő áldozat, véres áldozat. Amikor a tizedik csapást Isten az Egyiptom népére bocsátja, akkor minden első szülött gyermeknek meg kellett halnia, de Izrael családjai egy bárányt, mindegyik egy bárányt megölt, és a báránynak a vérével az ajtónak a szemöldök fáját, meg az ajtónak a félfáját, mindkét félfáját bekenték, és amikor jött az Isten ítélete, az öldöklő angyalakot ott megállt, és ott ezek már oltalma alatt vannak, ezek helyett valaki meghalt. Ez volt a bárány áldozatnak a lényeg, ez volt a helyettes áldozat. Mi volt a helyettes áldozat, amit Isten az Ószövetségbe rendelt? egy bárány. Ki lesz a helyettes áldozat, akiért Isten megbocsátja egyedül a bűneinket? Jézus. De amikor ezek elhangzanak, még Jézus nem jött el. Még 1000 esztendőt kell várni, hogy a Jézus Krisztus eljöjjön. Még nincs bemutatva az egyetlen áldozat, az az egyetlen nagy, örök érvényű áldozat. Így hát a bűnt meg kell büntetni. Az Isten igazságos ítélete, az sújtja azokat, akik ellenszegülnek. Helyettese pedig szükség van. Ezért kivettek egy juhot a nyájból, és azt megölték, és megáldozták. De közben a bűn meg egyre inkább nőtt. Mindig több és több bűnt követtek el. Így egy ilyen rettenetes körforgás volt már, akkor mindig több és több bárányt kellett a nyájból előszedni és megölni. Mert a bűn sokasodik, és az ószövetségi megoldás szerint akkor mindig bárányt kellett megölni, hogy legyen helyettes. Annyira nőtt a áldozatoknak a száma, hogy az Egy Királyok 8. fejezete szerint Salamon, amikor bemutatta nagy áldozatát, akkor 22 000 ökröt áldozott meg, és 120 000 juhot, az 142 000 állatot öltek meg. Gondoljuk el, hogy mennyi bűn volt e mögött. Hogy 142 000 bűn volt, ami miatt áldozatot kellett bemutatni. És ennél még sokkal több is volt, mert ott voltak a szociális bűnök. De ez ma is így van. Ott voltak az egyéni bűnök. Ott voltak a vallásos embereknek a bűnei. Ott voltak a titkos bűnök. Ott voltak a nyilvánvaló bűnök. A nagy cégéres bűnök. Ott voltak az ószövetségi kifejezés, a felemelt kézzel elkövetett bűnök, és a leeresztett kézzel elkövetett bűnök. A felemelt kézzel elkövetett bűnök a szándékos bűnök. A leeresztett kézzel elkövetett bűnök pedig a véletlenül elkövetett bűnök. Akkor valakit véletlenül bántalmazott vagy ölt meg. Szinte mészárszék volt az egész templomi környezet, ha ezt látjuk, ha végig gondoljuk. És Isten ebben nem gyönyörködött. És egyszer csak Isten azt mondta, hogy stopp, tovább nem. És ennek a jegye, hogy nem gyönyörködik ebben a 40. Zsoltár, ahol azt mondja, hogy véres áldozatban és égi áldozatban nem gyönyörködtél. Mert nyilvánvaló lett, hogy ez teljes bocsánatot nem ad. Mert lehetetlen, hogy a vakoknak és a bárányoknak a vére el tudja törölni a bűnt. Mert ezt mindig újból meg kellett ismételni, amellett ennek se vége, se hossza nem volt ennek az áldozat bemutatásnak. Amit az emberek bemutattak, az nem törölte el a bűnt. Az emberek áldozata nem törli el a bűnt. És erről hangzik el egy mondat itt, mint ahogy ez tényleg így van. Mi annyi áldozatot hozhatunk, és nem lesz eltörölve a mi Isten előtti törvényszegésünk. Talán mi már nagyon sokat kipróbáltuk, hogy rendezzük a dolgainkat Istennel. Mert azért vannak olyan dolgok, amiket rendezni kell. Erről tanúskodnak emberek, talán, de ha emberek nem, akkor a lelkiismeretünk erről tanúskodik. Nekünk el kellene rendezni az életünket Isten előtt. Mert ő mindenről tud, mert ő mindent látott, mert ő ismeri a múltunkat, jelenünket, és látja az egész lelki habitusunkat, hogy nem vagyunk képesek úgy élni, hogy az ő országának a közelébe is kerülnénk, vagy méltók lennénk, hogy bejussunk az ő országába. És az ember elkezd mindent megtenni annak érdekében. Áldozatokat hoz, anyagi áldozatokat hoz. Bemutatja az ő igazi szeretetét, mint édesanya, mint jó munkás, hogy Istenem, ilyen becsületes ember vagyok, ezt már csak elfogadod, hogy Isten majd csak ezt díjazza valahogy. És rájön az ember, hogy nem, egy áldozat, az ember áldozat nem képes eltörölni a bűnt. Itt Istennek saját magának kell valamit tenni, hogy a bűn el legyen törölve. És akkor megszólal egy hang, tulajdonképpen az Ószövetségben, az ókorban, Izraelben, a 40. Zsoltárban. Egy hang, ami azt mondja, hogy véres áldozatot nem kedveltél. hogy amilyen áldozatokat mi hozunk, bármilyen áldozat, Isten nem kedvelte, mert ez nem tudja eltörölni a bűnt. Ki mondja ezt? Egy párbeszédes forma jelenik meg a 40. Zsoltárban. Ami általában egy dicséretmondás, egy valaki Isten dicséri. Vagy lehet egy történelmi beszámoló is. De a Zsoltárokban olyan is van, hogy párbeszédes formában jelenik meg valami. Amikor valaki szól valakihez. Amikor valaki azt mondja, hogy égő áldozatot és véres áldozatot nem kedveltél. Hallottuk, ez messiási Zsoltár. A fiú mondja az atyának. Az Úr Jézus Krisztus mondja az atyának. Tulajdonképpen egy olyan igazságot mond el, az ő eljövetel előtt 1000 esztendővel, mert ezt a Zsoltárt karácsony előtt 1000 esztendővel írta meg Dávid király. Egy olyan igazságot mond el, ami tulajdonképpen az Isten titkait mutatja be, hogy itt tulajdonképpen kiderült az, hogy Isten nagyon jól látja, hogy ez csak egy előzetes megoldás, ez csak egy részmegoldás. Igazából ezek az áldozatok nem törlik el a bűnt, amit az emberek mutatnak be, még hogyha Isten előtt akarnak kedveskedni is. És akkor eljött az idők teljessége. Az emberiség legnagyobb korszaka. Az emberiség legnagyobb ideje, amikor eljött Jézus Krisztus, aki az Isten báránya. Mert azért jött Jézus Krisztus a földre, és íme most a karácsony küszöbén már erről beszélhetek, és ezt hirdethetem nagy örömmel, hogy azért jött Krisztus, hogy helyettünk elszenvedje a büntetést, hogy áldozatot mutasson be, olyan áldozatot, ami majd eltörli a bűnt. Amikor eljött az idők teljessége, akkor eljött Krisztus, és erről beszélt Keresztelő János. Amikor Keresztelő János ott áll a Jordán partján, és Jézus akkor már, kicsit előre ugrunk időben, 30 esztendősként kezdi a munkáját, és mit kiált Keresztelő János? Hogy mit mondott Keresztelő János, amikor látta az Úr Jézust jönni a Jordán folyóhoz? Azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az a bárány, akinek az áldozata érvényes lesz. Amire előre mutatott az a sok ószövetségi áldozat, ami nem volt elégséges, persze, hogy nem volt elégséges, csak árnyékképe volt annak, ami majd eljön, és most azt mondja Keresztelő János, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a bűnei, az én bűneimet és a te bűneidet. Ezt meghirdeti Keresztelő János. Egy nagy festő, Matthias Grünewald, az Isenheimi oltárképen festette meg ezt. Amikor Keresztelő János kihirdeti, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Interneten megnézhetjük Matthias Grünewald, Isenheimi oltárkép. De egy fantasztikus kép mutatja a Golgotát, amit ott szenved Krisztus a kereszten. A körülötte levő katonákat, ott az édesanyját, az egy kedves tanítványt, a Jánost, a nagy tömeget, a farizeusokat, és Krisztust, amit ott szenved a kereszten. És mutatja Keresztelő Jánost. Amit ott áll Keresztelő János, nagyon érdekes kép, ez egyik kezében van az Ószövetség. Ami arról beszél, hogy majd eljön az Isten báránya, és elveszi világ bűneit. A másik kezébe pedig rámutat a Golgotára. És a mutató ujját kétszer nagyobbnak rajzolta, vagy festette Matthias Grünewald, mint hogyha most mondana valamit, és ezt meg kell, hogy halljuk, és közben a kereszt alatt oda rajzolt egy bárányt. Egy beszélő kép. Hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Szoktam mondani, hogy ez egy kronológiai időrendi képtelenség, mert tudjuk, hogy amikor a Golgota keresztje állt, akkor már Keresztelő János nem élt, hiszen azelőtt korábban Heródes őt kivégeztette, lefejeztette. De mégis a festő élt azzal a szabadsággal, hogy az üzenet kedvéért oda rajzolta Keresztelő Jánost a Golgota hegyére, a kereszt alá, és szinte halljuk azt az üzenetet, hogy na ez az a megoldás, amit Isten készített. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát 1000 évvel korábban már elmondta Isten az Ószövetségben, hogy a véres áldozat, az égő áldozat nem is kedveli az Isten, mert ez nem igazi megoldás, amit ez nyújt. Ez csak előzetes megoldás. De majd eljön az Isten báránya, aki egyetlen áldozatot mutatott be. Ezért jött Krisztus. Hogy egyetlen áldozatot bemutasson, de az elegendő. Egyet, és nem többet. Vagyis nem kell többször bemutatni ezt az áldozatot. Minden papi áldozat bemutatás fölösleges, mert sőt, az egy áldozatnak a tagadása, mert ha még be kell mutatni egy áldozatot, azt jelenti, hogy ez nem volt elegendő, amit az Isten csinált, hanem meg kell fejelni. Tehát minden áldozat bemutatása, naponkénti bűnért való áldozat bemutatás, az hiába valóság. Mert azt mondja a zsidókhoz írt levél a 10. fejezetben, hogy már nincs bűnért való áldozat. Itt álljunk meg egy pillanatig, mert azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy nincs bűnért való áldozat most már. Figyeljük meg, így hangzik. Tehát a zsidókhoz írt levél 10. részének 18. része. Ahol bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Ahol bűnbocsánat van, ott már nincs többet bűnért való áldozat. Ahol nincs bűnbocsánat, ott van bűnért való áldozat. Naponta bemutatják. De még a bűneikben maradnak. És az nem érvényes, hogyha most is bemutat valaki áldozatot. Sőt, Isten előtt utálatos, hogyha valaki semmibe veszi az ő Golgotai áldozatát. Mert a Krisztus egyedüli áldozat, amit bemutatott, az örök, érvényű, tökéletes, elegendő. Hogyha ebbe vetjük reménységünket. Van helyettesünk. Én magam nem tudok Isten előtt megállni. De bízom Krisztusban, aki helyettem az Isten előtt megállt az ítéletben. És mivel ő azért megváltom, és én neki szántam az életemet, az Isten úgy tekint rám, mint a Krisztus igazságára tekintene. Már nincs szükség bűnért való áldozatra, mert ez be lett mutatva egyszer és mindenkor a Golgotán. Ez a második strófa. A harmadik strófa az talán szintén hasonlóan érdekes. Tudnélik, ez a textusom is. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekesben írva van felőlem. Újra azt látjuk, hogy egy beszélgetés ez. Egy párbeszéd, ami a mennyben zajlott. És az ember szinte beleremeg. Én, Parányi kis semmi ember, hogy tudhatom, hogy az örökké valóságban az Isten személyei, az Atya, Fiú, Szentlélek mit mondtak egymásnak? Hiszen ez hozzáférhetetlen a mi számunkra. Pál apostol azt mondja, hogy egyszer elragadtott a harmadik égig, és ott hallott olyan dolgokat, amiket nem szabad az embernek kimondani. Tehát az Isten országa való beszédnek eljutottak hozzá, de ezt nem volt szabad neki elmondani, amit ott hallott. De nem csak Pálnak adott Isten kijelentést, hanem másnak is adott kijelentést. És mégpedig azt, hogy elmondta azt, hogy mit mondott a fiú, mielőtt lejött a mennyből. Azért most ezt gondoljuk végig, hogy az Isten fia Krisztus a mennyben van, és most lejön a földre, és mielőtt lejönne a mennyből a földre, tudjuk az utolsó szavait. Amikor valaki nagy útra megy, hosszú útra készül, pláne hogy egy olyan út, ahol tudjuk, hogy áldozatot hoz, vagy esetleg a halálba megy, akkor azért nagyon megjegyezzük azokat a szavakat. Mi volt az utolsó szava? Mit mondott Krisztus, amikor ott hagyta a mennyet, és lejött a földre? Azt mondta, Atyám, bűnért való áldozatot nem kedveltél, de a könyvtekercsben írva van felőlem. Jövök, hogy teljesítsem a te akaratodat. Jövök, hogy én legyek az áldozat. Azt, hogy a könyvtekercsben írva van felőlem, azt jelenti, hogy a Ószövetség könyvtekercsében mindez tétben le volt írva, és e szerint kellett, hogy minden megtörténjék. Isten pontosan előre elmondta. Ez azt jelenti, hogy az Ószövetséget érdemes olvasni, mert mind az Úr Jézus Krisztusról beszél. Jövök, hogy odaszálljam magam, és teljesítsem a te akaratodat. És ennek az éneknek, az új éneknek a kódája, befejező gyönyörű himnikus része, záradéka, az a mennyei karok éneke, ami a mennyei kórusok éneke volt, ami a betlehemi mezőn hangzott el, a karácsony éneke, dicsőség mennyben az Istennek, békesség földön az embernek. Amen. Válaszoljunk az igére, és a 312. dicséretünk első és második versét énekeljük. Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. És imádkozzunk. Köszönjük Istenünk az ige hirdetés csodáját, hogy miközben róla szól a bizonyságtétel, te azzal egy időben, mint egy az a szimultán módon beszélsz, és ismered, hogy melyikünknek milyen üzenetre van szüksége, és te tudod ránk szabni, te tudod ránk alkalmazni ezeket a gondolatokat. Így a te igéd élő és ható, és eljut a szívünknek és lelkünknek belső világába. Köszönjük, Urunk, hogy közben gondolatok támadnak bennünk, és hogy ezek előtted vannak. Köszönjük, hogy előtted vannak az értetlenkedéseink is, a kifogásaink is, és ezeket mind hallod, és közben olyan kedvesen és szeretettel olyan válaszokat adsz, amik erősek és előbb-utóbb megnyugtatnak bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy megmutattad azt, hogy a sok emberi próbálkozás és teljesítmény, az önmagunkban való reménykedés és abban reménykedés, hogy mi megoldjuk ezeket a dolgokat, előtte nem elégséges, hiszen a bűn olyan nagy, és olyanok vagyunk, mint az Ószövetségben, hogy nőtt a bűnöknek a száma, és egyre több áldozatot kellett volna bemutatni. Köszönjük Krisztusunk, hogy te szólaltál meg az Ószövetségben is, hiszen ott voltál lelked által, és már akkor kijelentetted azt a titkot, hogy az emberi erőködés az nem elegendő, mert lehetetlen, hogy a bakok és bikák vére eltörölje a bűnt, az a sok áldozat bemutatás igazi bűnbocsánatot nem adott, de előre mutatott rád. És ami életünkben levő sok-sok kudarc, vagy lelki feloldás, mert azért ott voltál mellettünk a küzdelmeinkben is, mint a gondolatainkat hozzád terelgetik, Krisztusunk hozzád, aki jöttél, hogy megold az életünk nehéz kérdéseit. A legnagyobb kérdés a bűnkérdés, köszönjük, hogy ebben hoztál szabadulást. De annyi más megoldatlan kérdés van az életünkben, ami ezzel összefügg, vagy talán nem látjuk az összefüggést, rád vetjük terheinket, beléd vetjük bizalmunkat. Megtelik a szívünk hálával, irántad most advent 4. vasárnapján. Készülünk a karácsonyra, és hadd zengjen a szívünkben is majd a kóda. Dicsőség mennyben az Istennek, békesség földön az embereknek. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Énekeljük záró énekünket, a 301. dicséretünk, 3 utolsó versét, 6., 7. és 8. verset, majd a himnuszt énekeljük. A 301. dicséret 6. verse így kezdődik. Kérünk, Úristen, tégedet, erősítsd meg híveidet.